Ez itt a Tudomány On, Magyarország legújabb tudománykommunikációs podcastja, a mikrofonnál Bajcsi Áronnal.
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Tudomány On podcast 9. része, ezúttal a vendégem Závodszky László vegyészmérnök, aki az ELTE-n végezte a kémia BSC-t 2020. januárjában, majd ezt követően megcsinálta a BME vegyészmérnöki MSC-jét, és azóta pedig műszaki támogató mérnökként dolgozik. Szervusz, Laci! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és üdvözöllek a podcastban.
Szervusz, Áron! Köszönöm a meghívást!
Rögtön egy nagyon erős kérdéssel kezdek. Engem mindig is érdekelt az, hogy az adott vendégeim hogyan találkoztak először a tenyészettudományokkal. Neked mi a történeted?
Hát, ha ezt lehet történetnek nevezni. Igazából az ilyen háztartási cikkeknél mindig olvasgattam az összetevőket, tudod, és mivel már gyakorlatilag az internet korában nőttem föl, ezért volt lehetőségem rákeresni ezekre a dolgokra, és az ott található kifejezések, azok elindítottak ilyen keresési lavinát gyakorlatilag, és akkor előbb-utóbb így kialakult szerintem.
Már csak két kérdésem van. Megnézted, hogy mi az LK-250, és megnézted az aszpartán mentese?
Nem, akkoriban ilyesmivel nem foglalkoztam. De egyébként ez egy érdekes dolog, hogy most az aszpartán az mint rákkeltő rizikófaktorba lett téve, mert ugyanabban a rizikófaktorban van, mint a túlsúly. A túlsúlyon meg elég rendesen megvolt akkoriban.
De most úgy látom, a túlsúlyon nincsen gond.
Nincs.
Na szóval, a te kis történetedből nem tűnik ki az, hogy vegyészmérnök lélek voltam akkor is. Miért választottad ezt a szakot?
Igazából eredetileg ugye a kémia BSC-re, tehát vegyészet irányba indultam el, és nem tudnám neked megmondani, hogy miért pont vegyészet. Az anyagismeret az egy érdekes dolog úgy általánosságban, és szerintem egy nagyon szép tudományág a vegyészet. A vegyészmérnöki az meg igazából a szakmai képességeimnek a úgymond a lepapírozott tágítására volt jó. De egyébként az MSC-t azt sokkal jobban élveztem, mint a BSC-t, és igazából azért, mert sokkal személyesebben találkozol olyankor az érdekeltségi köröddel, vagy a tudományággal. Szóval aki hallgatja ezt, és egy kicsit el van keseredve még a BSC alatt, ne aggódjon, mert az MSC-n sokkal nagyobb lendületet kap.
És te hogy élted meg azt, hogy váltottál egyetemet is, meg szakot is? Tehát mennyiben volt neked úgymond nehezített az utad MSZ-n?
Őszintén könnyebb, megkönnyebbülés volt abból a szempontból, hogy a BSC után, sokkal komolyabban kezelnek téged. Tehát, hogyha már egy BSC-t elvégeztél, nekem ez volt, ez nem kijelenteni akarom, ez az én véleményem, hogy sokkal komolyabban vesznek, mint tudományos személyt igazából. És ez volt a tapasztalatom is, hogy ők úgy álltak hozzá, hogy ha én MSC-re jövök, akkor én már tanulni akarok.
Szóval, hogyha már vegyészmérnöki szaknál tartunk, jön egy olyan idegesítő kérdésem, amit mérnökök fele, hát ha mondjuk úgy, hogy elküldön a melegebb éghajlatra, mit csinál egy vegyészmérnök? Te hogy tudnád ezt megfogalmazni mondjuk egy érettségi előtt álló középiskolásnak?
Hát, diplomatikus választ kérsz, vagy hosszú?
Legyen mind a kettő.
Legyen mind a kettő. Hát, hogyha így, így diplomatikusan kéne válaszolnom, akkor ugye mondjuk azt, hogy egy vegyészmérnök az ipari megvalósításokban dolgozik. Míg mondjuk egy vegyész egy laborban dolgozik, úgy vegyészmérnök az ipari méretekkel gondolkozik. A valóságban meg egyébként felcserélhetőek sok esetben. Nem minden esetben, ezt meg kell hagyni, mert főleg a vegyipari termelésben ott a vegyészmérnöki gondolkodás az sokszor szükséges, és a tapasztalat, amit szerzel az egyetemen, az hozzá való.
Ezt említettem a bevezetőben, műszaki támogató mérnökként dolgozol. Ezt hogy kell elképzelni? Mi pontosan a munkaköri leírás?
Szóval jelenleg egy fémipari vegyi technológiákat forgalmazó cégnél vagyok ilyen posztban, támogató mérnöki posztban. Igazából a feladatom az hivatalosan az, hogy ismerjem ezeket a technológiákat, és a vevőknek támogatást nyújtjak. Akár úgy, hogy helyszínre megyek, és megnézem, hogy van használva a technológia, jól van-e használva. Igazából ennyi.
Az ebből említetted, hogy helyszínre is kimegy, gondolom cégekhez is kiállsz. Milyen cégek vannak neked a portfólióban, vagy akár a céget, tehát ahol te dolgozott, milyen cégekkel vagy kapcsolatban?
Hát ugye Magyarországon főleg fémmegmunkálásról beszélhetünk, mint iparról, és igazából ez is a fő portfólió, tehát fémalkatrészeket gyártó, vagy fém termékeket gyártó cégekhez járok ki. Itt ugye előfordul fémmegmunkálás, vegyi előkezelés, és ezeknek a daraboknak a festése, hogyha mondjuk késztermékekről beszélünk. Ugye az itthonról kimenő legnagyobb export az autóipari alkatrészekre van, tehát a legtöbb itthoni cég az vagy autóiparral kapcsolatos, vagy közvetlen az autóipari, a német koncern autógyártó cégeknek szállít be félkésztermékeket igazából. És ugye, hogyha vegyi oldalát nézzük ennek a dolognak, akkor mint olyan a fém megmunkáláshoz kellenek kenőanyagok, különböző hűtőfolyadékok. Ez is egyébként a vegyi részébe tartozik a termékkörnek. Akkor ugye ezeket a megmunkált darabokat, ezeket eladásra gyártják, tehát meg kell őket tisztítani, mielőtt kikerül a vevő elé. Tehát ott, ahol megmunkálásra használt kenőanyagok vannak, ott valamilyen fajta zsírtanítás vagy tisztítás is van. Ezek mellett egyébként másfajta tisztítási eljárásokat is lehet látni igazából.
És akkor az ország bármely pontján meg lehet, voltál már a kezek szerint így cégeknél?
Igen, eléggé körbejárom az országot. Szép, a tájak nagyon szépek, az biztos. Igen. Ezen kívül egyébként még van egy ilyen oldala is, ez a vegyi előkezelés, vagy felületkezelés. Inkább előkezelés mondjuk ezt, mert a felületkezelésbe beletartozik mondjuk a zsírtanítás is. De van egy ilyen része, hogy előkezelés, ez pedig jellemzően festés előtti előkezelésről beszélünk, és erre egyébként itthon nagyon sok bérfelületkezelő cég is kiépült már.
Mi az igazi apropója, hogy mi összeültünk? Miért ül össze egy vegyész és vegyészmérnök? Hát sajnos elég sok olyan hír jött velünk szembe, hogy ahol éppen vegyészek, vegyészmérnök, vagy éppen közvetmérnök szerepe igen fontos lenne. Ilyen például a Sajónak a katasztrófája, vagy éppen az elektronikai eszközöket gyártó cég közelében a talajban megjelent, egyébként nem odaillő lítium és N-metilpirolidon. Ugye az rubia azért is probléma, mert az magzatkárosító hatása van.
Ja, igen, és ugye ilyen elektronikai eszközöknél, például az akkumulátorgyártásnál, ott sok nehéz fémet, például kobaltot használnak az elektrolitoknak, az elektródáknak az előállítására.
És hát biztosan mindenkinek ismerés a 2010-es Ajkai katasztrófa, ami nem túl biztonságosan tárolt vörösiszap tört be az ember lakta területre, és hát a legfrissebbet említsem, ugye egy abasári eset, ahol 11 ezer hordó nagyon veszélyes hulladék került, majdnem illegális hulladék lerakó helyre. Nem szeretnénk abba belegondolni, hogyha kikerült volna az illegális lerakó helyre, aztán mi történt volna vele.
Esetleg, hogyha a vízi élő világba belekerül, vagy bármi ilyesmi.
Ebből még főleg nem akarok belegondolni. És hát egyébként ezért a vállalkozó kapott 103 milliós büntetés.
Igen.
Mi a közös bennük? Egyrészt a természeti kár, vagyis még nem megtörtént természeti kár, de nagyon nagy esély előfordul.
A potenciál
benne van. Benne mindegyikbe. Másrészt a nem megfelelően tárolt és kezelt hulladék vagy szennyvíz került a közvetlen környezetünkbe, és ezekkel nagyon toxikus nehézvémek kerülhetnek például a táplálékláncunkba. Az előbb említett a élővizeket, hogy a halon keresztül nagyon sok nehézfémet tudunk, vagyis hát nagyon sok nehézfém kerülhet be a szervezetünkbe. Igen. Erről mindjárt fogok beszélni. És hát ez a végállhatatlan probléma sorozat elé nézhezünk, de mégis ezek a toxikus nehézségek. Kiütöttem egy párat, de ki szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak ezek vannak sajnos, csak ezek vannak legnagyobb értékben, és ehhez például a KSH-nak táblázatát vettem alapul, hogy mennyit bocsájtanak ki Magyarországon. Az egyik ilyen az arzén, biztos mindenkinek ismerés, hiszen Magyarország egyes, főleg középső részeiben elő-elő fordul az, hogy arzénes a víz, ami főleg ugye a csövek és a talajvíz nem túl jótékony hozzájárásával kerül bele. Régebben ugye, de hogy került a talajvízbe? A mezőgazdaságban rovar és gombalőszerként is használták, valamint a faiparban favédőszerként, úgyhogy aztán egyenes út volt az
esővízbe lemosta.
Igen. És hát ugye, bár a táplálékláncban, hogyha véletlenbe jut az arzén, akkor egyre kevésbé veszélyesebb formákkal fog metabolizálódni, de így is rendkívül toxikus. Ilyen például még a higany, aminek főleg nincs semmi keresnivalója a környezetünkben, hogyha eléri a toxikus mennyiséget, akkor az idegrendszert és a májat is képes tönkretenni. A trágyákban megtalálható kadmium, ami egyébként a rovarítókban is megtalálható, azért veszélyes a kadmium, hiszen mert képes helyettesíteni a cinket, aminek jótékony élettani hatása van, és mivel helyettesíti, és még toxikus is, így aztán nagyon-nagyon súlyos károsodásokat képes okozni, például csontokban. Még egy ilyen nagyon veszélyes elem az ólom, ami hát nem feltétlen a szennyvizekkel és a hulladékokkal került ki egy időben, hanem az autók üzemanyagként is használták, ugye az ólmozott benzinről beszélek. És annak az égetésre az ólomoxidok azok tüdőbe jutva is képes volt toxikus hatást kifejteni. Egyébként hasonlóan a kadmiumhoz kiszorítja a létfontosságú fémeket, vasat, cinket, kalciumot, így aztán sejtméregként is tud viselkedni.
És ugye régen például az ólmot, azt használták az ólomoxidot fehér festékként. A fehér színe miatt, az ólomoxid szép fehér színe miatt.
Ezt nem is tudtam.
Nem.
De bár a fejlettebb országokban már kivonták az ólmozott benzin, sajnos a fejlettebb országokban még mindig kapható, így aztán folyamatosan benne körülöttünk van.
Sőt, egyébként ugye, hogyha veszünk egy oldtimer autót, akkor ők még mindig tehetnek olmozott benzint az autójukba, mert engedély alá van rakva nekik.
Nem áll.
De. Ez most jutott eszembe.
Erre mondjuk, amit gondoltam. Bár kicsit meglep a következő fém, ugye a réz, mert ez még ugye a növények számára igencsak fontos, viszont a réz gátolja a cink felvételét, és így fordítva, tehát hogyha nincsen elég cink a szervezetben, akkor például a gyümölcsfák fejlődési rendellenességet szenvedhetnek. És ha már az előbb említettem a cinket, mivel a cink az azért is érdekes, mert a legkönnyebben felvehető nehéz fém, viszont ha eléri azt a szintet, amit túltengésnek nevezünk, akkor ugyan fémes, keserű szájízt érezhetünk hány inger hányás mellett. Milyen ez a fémes íz?
Ez egy nagyon jó kérdés. Gondolom, fém, mint hogyha fémpénzt szopogatnál esetleg.
Nem fogjuk kipróbálni.
Hallgatók, hogyha használnak mondjuk szteroid tartalmú orsprét, akkor annak lehet mellékhatása egyébként fémes szájíz. Én, mint allergiás, tapasztaltam szájíz különbséget orspré használat után, nem mondtam volna feltétlen fémesnek. De szerintem arra gondol.
Hát nem fogjuk kipróbálni, mert én nem fogom. És a lista elején, amit a legtöbb tehát mennyiségben a legtöbb kerül ki a környezetbe, természetbe, az a króm. Bár az emberi szervezetben betöltő szerepe még nem teljesen tisztázott, egyes tanulmányok szerint a szénhidrát anyagcserében vesz részt, ennek a hiánya okozhatja a cukorbetegséget, viszont túltengés esetén zöld hályogot is tud okozni. Hú, mivel az előbb is mondtam, hogy fontos az embernek, bár nagyon kis mennyiségben 50 mikrogram a napi ajánlott adagja. A gramnak az 1 milliomodik része.
Teáskanál, ha nehéz bevenni.
Hát eléggé. Tetszítős forrásai a sör és a barna rizs.
Hogy egyébként visszacsatoljam így az autóiparra. Az autóiparban régen volt egy technológia, a krómozás, ugye, amikor a krómozott felületeket készítetted, és ott ugye króm 3 és króm 6 sókat használsz a gyakorlatilag a kezelővegyszerekben. Jelenleg az Európai Unióban ezek a fajta kezelővegyszerek, tehát a króm 3 és a króm 6 tartalmú kezelővegyszerek, ezek már karcinogén besorolásban vannak jelenleg.
Tehát akkor nem lehet használni, mármint...
Megengedett formában. Egyébként ez az érdekes. Tehát, hogy mondjuk restauráló üzemek használhatják. Nekik még egyelőre van engedélyük rá. De te, hogyha te most egy kromozó üzemet akarnál létesíteni, akkor az Európai Unióban azt nem tehetnéd meg. Harmadik világban van rá lehetőség. Tehát, hogy ha újonnan látsz kromozott terméket, akkor az valószínűleg Indiából jön be.
Biztató. Az előbb említettem, hogy a nikkelt, nem tudom, ki találkozott-e, hogy a nikkel képes allergiát okozni. Nikkel allergia neve, milyen meglepő. Bőr is a légjutat nyálkahártyát izgatja, és majd aztán gyulladását váltják ki. De sajnos vízi élővilágra is ártalmas, és... Hát elég sok mindenben benne lehet, ugye övcsatokban, pénzérmékben, szemüvegkeretekben, és még hajfestékben is benne lehet. Wow.
Igen. Hát egyébként a magának a nikkelsónak szép zöld színe van. Van is egy ilyen spekuláció az abszinttal kapcsolatban, hogy a...
Mármint most az italról beszélünk?
Az italról, igen. Tehát hogyha... hogy biztos hallottál már az abszint tündérről, vagy hogy mondják ezt a delíriumos állapotot. És van egy ilyen spekuláció, hogy ez az egész mendemonda az abszint tündérről, ez onnan jöhet, hogy az ilyen illegálisan gyártott abszintokat régen nikkelsókkal színezték meg, hogy ilyen szép zöld színe legyen, mint hogyha megfelelő mennyiségű gyógynövény lenne benne feloldva.
És a történet folytatása úgy történt, hogy megitták az emberek,
igen.
És nikkelmérgezést kaptak.
Igen, és hogy a nikkelmérgezéstől is viselkedhetsz furán.
Jó, ezt sem fogjuk kipróbálni. Na szóval, ugye az említetted, hogy hol dolgozol. Ilyen típusú szennyezésekkel találkoztál már egyébként a munkás során?
Igen, a fémipar, a fém megmunkálóipar az nagyon sok veszélyes hulladékot termel, vagy igen, termel melléktermékként, és ezek ugye ideális esetben a megfelelő módon vannak kezelve. Ugye, ha beszélünk egy bármilyen előkezelő vagy zsírtalanító vegyszerről, akkor ugye a vizes közegét azt úgy kell tekintenünk, hogy abban bármelyik ötvöző nehézfém, vagy az alapötvöző vas, nehézfémek, azok benne lehetnek, tehát az ötvöző fémek. És emiatt a szabályzatok szerint azt már egy ilyen nehéz fém tartalmú veszélyes hulladékként kell kezelni. Igen.
Említetted, hogy vannak ezek a módok, úgyhogy szakmáljunk egy picit, mik ezek a tisztítási módok?
Ugye vannak veszélyes hulladékok, ezek olyan hulladékok, amiket gyakorlatilag lakossági hulladékkezelésben nem tudsz legtöbbször lekezelni, illegális is lekezelni ezekben a helyzetekben. A legtöbb szilárd veszélyes hulladékot azt általában a cégek feldolgozó szervezetek, szakképzett feldolgozó szervezetekkel vitetik el. Ugye ez költséggel jár legtöbbször. Ugyanez vonatkozik egyébként a szerves oldószeres veszélyes hulladékokra. Az se tudod legtöbbször lekezelni házon belül, hanem sajnos el kell vitetned, és akkor ez megsemmisítésre, égetésre kerül.
Ilyen üzem egyébként a dorogi vegyi anyag égető?
Igen, például. Illetve egyébként itt a városon belül is üzemelnek kisebb hulladékfeldolgozó üzemek, illetve van olyan, aki regenerálással foglalkozik, tehát gyakorlatilag ezeknek a vegyszereknek az újrahasznosításával, kinyerésének a szerves komponensek kinyerésével igazából. Hogyha meg...
Például ugye milyen komponensekre gondolsz, hogy miket nyernek ki itt?
A nem elhasznált oldószerekre. Tehát például, hogyha mondjuk van egy festékhulladékkal szennyezett higítód, mondjuk, akkor a higítót azt ki tudják belőle desztillálni egyébként. Visszanyerni, wow. Igen. Beveszik a legtöbb oldószer alapú rendszert, azt beveszik egy ilyen minek mondhatjuk, anyaluk keverékként, vagy nem tudom, és utána azt frakcionáltal ledesztillálják. Hogyha van benne hasznosítható komponens, mert mindent ő se, tehát mondjuk, hogyha tegyük fel, hogy van valami nagy forráspontú komponens, akkor azt nem biztos, hogy neki megéri.
Az energiaköltség miatt.
Igen.
Egyébként már csak egy ilyen nagyon kis kérdés. Most maradjunk ennél a higító példánál. Uh-huh. Az a tisztított higítót, az milyen biztonsággal lehetne újra hasznosítani?
Újra felhasználni?
Igen.
Használják is. A nitro... Használják. Igen. Uh-huh. Tehát most, hogyha a nitrohigítóról beszélünk így általánosságban, ugye gyakorlatilag egy olcsóbb termékről beszélünk. Ugye veszélyességi fokát tekintve nem lesz azt hiszem veszélyesebb, de onnantól kezdve az már egy regenerált termékként kezelendő.
És tehát akkor a költséget így lehet optimalizálni.
Igen. Tehát a legtöbbször egyébként ezek a hulladékkezelő cégek visszaadják gyakorlatilag a gyártónak, aki a higítót gyártja, és ő ezt bekeveri a késztermékébe. És akkor...
Kicsit kanyarodjunk vissza. Mondtad, hogy vannak ilyen tisztító technológiák, amiket, ha értettem, ezek a cégek csinálják, és nem pedig a közüzemi szennyvíztisztítók. Jól értettem?
Igen. Tehát, hogyha...
Mik ezek a technológiák, és miért van rájuk szükség?
Szóval ugye ezeket a fémfeldolgozásból származó vízbázisú veszélyes hulladékokat, ezeket házon belül le lehet kezelni ilyen szennyvízkezelő technológiákkal. Igazából a szükség főleg azért van rájuk, mert ugye ezek az ipari telephelyek, ezek a lakossági csatornahálózatot használják. Tehát hogyha házon belül akarod leengedni ezt a szennyvizet, megjegyzem egyébként, van olyan hulladékkezelő cég, aki az a vizes szennyvizedet, tehát a vízalapú szennyvizedet is elszállítatja jó pénzért, de érdemes egyébként házon belül szennyvízkezelő rendszereket kialakítani. És az ilyen lakossági szennyvízkezelő, vagy lakossági csatornarendszereket, az csak egy határérték alatt terelheted. Igen. És igazából ezekben a vizes közegekben a fém megmunkálásból, vagy a fém előkezelésből, vagy akár a fémiparból mondhatjuk így származó hulladékokban. Legtöbbször, amit már említettem, a nehéz fém sok szerepelnek. Ezen kívül a nehéz fém sokkal járó kísérőionok, azok között is vannak nem kívánatos, vagy határérték alatt tartandók, például fluorid, vagy foszfátok. Ezek a fő komponensek egyébként. Ezen kívül pedig ugye a megmunkálás során kenő anyagként bekerülő ásványolajokat is ki kell választani a rendszerből, mert a karcinogén hatásuk miatt gyakorlatilag.
Arról nem beszélve, hogyha például vízbe kerül, akkor a felszíne megúszik, gátolja a napsugaraknak a bejutását és a gázcserét is. Ami aztán megint inkább nem létezik, hogy milyen közösségekkel jár.
Ezt nem is tudtam például. Igen. Emellett ugye fontos az is, hogy a kimenő szennyvized az semleges pH környékére legyen beállítva. Ugye a legtöbbször ezek a megmunkáló, vagy az előkezelő folyadékok vagy erősen savas vagy erősen lúgos közegek. És ezeket sem érdemes egyébként a csatornába engedni. Az erősen lúgos az talán még egy kicsit enyhébb, de az erősen savas közegek például ugye gázkiszorításokat okozhatnak, gáztermelést okozhatnak a csatornarendszerekben, vagy korrodálhatják a csatornarendszert, és ezért is semleges pH-ra érdemes beállítani ezeket a szennyvizeket.
Egy kis pontosítás, hogy a semleges pH-t ez 7-ös számot jelent. Nagyon lúgos az egy nagyon lúgos az 11-12, a nagyon savas meg az 1-2. Ugye a savas közeg azért is problémás, mert ha megint a vízbe kerül, az algásodást is képes okozni, eutrofizációt képes, ami megint csak kipusztítja az élővilágot. Például az olajat az hogyan válasszák ki a szennyvízből? Mármint a hulladék szennyvízből.
Ugye kétféleképpen létezhet az olaj a szennyvízben, ami termelődik ilyenkor. Az egyik az emulzió formájában, kis olajcseppekként a folyadékban. A másik pedig, hogy elszappanosított szappanokként gyakorlatilag. Ezek a szappanok egyébként relatíve vízoltatatlanok, tehát inkább ilyen szilárd csapadékként válnak ki a rendszerből. És a legtöbbször ezt úgy szokás kiválasztani, hogy a rendszer az első lépésben savasítva van ilyen 4-es pH környékére, és itt a legtöbb ilyen elszapanosított zsír, illetve emulzióban lévő zsír, az elkezd kicsapódni egy külön fázisként, gyakorlatilag felúszik a felszínre a sűrűség különbség miatt. És ezt le lehet választani egy klasszikus rendszerben, egy klasszikus vizes szennyvízkezelő rendszerben. És hogyha ez le van választva, akkor utána kapunk egy relatíve olajmentes közeget, amiben még mindig benne vannak a nehéz fémsók, és a kísérőjönök, amiket ki kell választanunk. Ehhez három dolgot szoktak adni. Az egyik az egy úgynevezett primer flokkuláns.
Micsoda?
Primer flokkuláns.
Flokkuláns?
Flokkuláns, igen. Ez legtöbbször egyébként vagy alumíniumklorid, vagy vaskklorid. Igazából megkülönböztetünk primer és szekunder flokkulánst is, de erre mindjárt rátérek. Tehát, hogy hozzáadod a primer flokkulánst. Utána, attól függően, hogy a technológiád mit enged meg, vagy semleges pH-ra állítod, ilyenkor ez a primer flokkuláns hidroxid csapadékként kicsapódik a rendszerből, és a kicsapódás közben magával viszi az összes szennyező nehézfém iont. Ezt úgy is hívjuk, hogy közös kicsapódás, vagy azt hiszem ez a anglicizált magyar fordítása. Főleg egyébként angolul olvastam ennek utána, úgyhogy... De igen, szóval...
Összeset úgy érted, hogy képest a higanyt, a rezet, a cinket így egyszerre magába vinni, annak ellenére, hogy egyébként három teljesen különböző tulajdonságú fémről beszélünk?
Igen, tehát igazából ugyanúgy hidroxid csapadékokként magával viszi, magával rántja a kicsapódásnak a lendülete, de ez eléggé...
Ez egy univerzális módszer.
Igen, ennek vannak mechanikai leírása is, tehát fizikai-kémiai leírása is, hogy ez miért történik. Ebben nem szeretnék belemenni, mert...
Ez nagyon messzire visz minket.
Igen. Meg nem is tartom magamat ebben szakértőnek. És egyébként ez a semleges pH-ra hozás, ez méztej, kálcium hidroxid adagolásával történik, ami egy másik részét is megoldja a kiválasztásnak, mégpedig a kíséri ionoknak a kicsapását. Ugye a kálciumsokból nagyon sok az nehezen oldódik vízben, ezért ezekben a közelsemleges vagy akár lúgos pH-n kicsapod a nem kívánt kíséri ionokat is kálciummal együtt. Egyébként a kálcium kicsapódása közben is vándorolnak ki a rendszerből ezek a nehéz fém ionok. Igen. És utána, hogyha ezzel megvagy, ha ezzel megvagy ezzel a lépéssel, akkor utána attól függően, hogy mennyi mennyire lugosítottad el a rendszeredet. Indulhatsz el két irányba. Aminek viszont meg kell történni, az az úgynevezett szekundár flokkulálás, vagy pelyhesítés. Itt egy másik fajta flokkulálószert raksz a rendszerbe. Ezek általában vízoltató polimerek egyébként. Tehát például poliglikolok. Tehát az a leggyakoribb egyébként. Ugye ez meg annyit csinál, hogy a már meglévő flokkokat, tehát a meglévő csapadékot a rendszerben, azt nagyobb szigetekké kapcsolja össze, azáltal, hogy ilyen hidakat tud képezni gyakorlatilag a részecskék között, a szilárd részecskék között. És akkor igazából ez azt segíti, hogy a rendszeredben kialakult kicsike csapadékok, azok tömeget kapjanak, és le tudjanak süllyedni a rendszer aljára.
Úgy tömeget, hogy le tudjanak süllyedni, értem.
Igen, tehát hogy gyakorlatilag növeled a fajlagos sűrűségüket ezeknek a részecskéknek azáltal, hogy összetapasztod őket, és lesüllyednek a tartályod aljára, és akkor gyakorlatilag ezt a csapadékkal kiválasztott folyadékot, ezt utána leengedheted a fő tartályodból, és a csapadékot meggyűjtheted alul, amit veszélyes hulladéként el kell szállítani ugyanúgy. Viszont az már egy kisebb mennyiségű veszélyes hulladék lesz, mint hogyha a teljes vízmennyiséget kéne elszállítanod. És attól függően, hogy van beállítva a rendszered, mire van optimalizálva, attól függően történik még egy pH beállítás, hogy a végleges pH, ami kikerül a rendszerből, az a semleges környékén legyen, tehát ne legyen probléma vele. Ezt nevezzük ilyen klasszikus, savaslúgos szennyvízkezelésnek.
Hogyha lúgos a szennyvized, akkor mivel semlegesíted?
Vagy sósabbal, vagy kénsabbal.
Gondolom, itt attól is, hogy mennyire lúgos. Már kénsabbal akkor fogsz kezelni, hogyha nagyon-nagyon lúgos.
Igen. Egyébként felváltva használják. Míg az előkezelés során fontos, hogy milyen kísérőjönök vannak. Például a kloridiont az egész fémipar az kerüli. A kloridion az nagyon hozzásegít a korrózióhoz, az oxidációhoz. Viszont az, hogy utána a szennyvízben mennyi kloridion van, az kutyát nem érdekli. Ezért sósavval vagy kénsavval szokták beállítani, attól függően, hogy mire van optimalizálva a rendszer. Egyébként már az olaj kicsapásánál is, mert az első lépésnél is ugyanezt az alapanyagot használják a savasításra. Vagy attól függ, mert hogyha mondjuk egy házon belül van egy savas rendszered is, és egy lúgos rendszered is, akkor annak a szennyvízét összeengedheted.
És ezt semlegesítik egymást.
Igen, és beállíthatod vele tehát így is költségtakarékosan tudod optimalizálni a rendszer.
Említetted korábban a desztillációt. Uh-huh. Itt is van ilyen?
Igen, jó, hogy kérdezted. Igen, vannak már üzemben, hogy mondjam, ezek korszerűbb technológiák. Ezek gyakorlatilag nagyon-nagyon hatékony desztilláló rendszerek. Van, amikor vákum desztilláló rendszerek, van, amikor csak sima egyszerű desztilláló rendszerek, és ilyenkor gyakorlatilag a szennyvizet, ami keletkezik, azt gyakorlatilag ledesztillálod, és a desztillátumot azt akár újrahasznosítatod, mert az gyakorlatilag tiszta víz lesz, vagy kiengedheted tiszta vízként a csatornába, és a visszamaradó szennyeződés az pedig ugyanúgy egy tömörebb salakanyagként hulladékkezelésre küldhető.
Csak hogy kicsit tisztázzuk, hogy a desztilláció az olyan kémiai eljárás, ahol a folyadékokat választunk el, és ugye tulajdonképpen az eltérő illékonyságon, vagyis forpontjukon alapul egyébként. Nagyon az elején használta egy olyan kifejezést, hogy ideális esetben minden nehéz fémet meg lehet tisztítani, minden nehéz fémtől meg lehet tisztítani. Jó érzem, hogy van nem ideális eset is?
Sajnos igen. Sajnos sok nem ideális eset van. Neveket természetesen nem akarok mondani, ne is próbáld belőlem kiszedni, de munkám során többször találkozok nem megfelelően kezelt hulladékkal, mint szeretnék találkozni. nagyon sok helyzetből kialakulhat ez. Volt már olyan, hogy a gyártó egyszerűen csak sokalta a hulladékkezelésnek az árát, ezért nem megszervezetten, tehát nem rendszerességgel, vagy simán illegálisan kezelte a hulladékot, vagy a veszélyes hulladékot. Volt olyan, sok olyan esettel találkoztam, ahol a technológia házon belül valamikor megvolt, vagy ki lett építve, de vagy elhanyagolt állapotban volt, vagy nem volt megfelelő szakember, aki üzemelte, vagy üzemeltesse. Egy pár konkrét esetet mondanék, ha érdekel, ami így...
Természetesen. Sajnos érdekel, mert...
Igen. Csak hogy így kapjunk egy képet arról, hogy mik történhetnek. Egyik helyen egy olyat tapasztaltam, és ez... igen. Egy olyat tapasztaltam, hogy két idős dolgozó üzemelte a szennyvízkezelőt. Ők tapasztalat alapján, vagy régről megmaradt évek alatt felgyűlt tapasztalat alapján üzemelték a szennyvízkezelőt a helyen. De az információkat nem nagyon adták át a fiatalabb dolgozóknak.
Nem adták át?
Igen, tehát megtartották maguknak, hogy hogyan is kell ott csinálni a szennyvízkezelést.
Ezzel mi volt a céljuk?
Hát valószínűleg, hogy bebiztosítsák a fontosságukat a cégen belül. Nem tudom. Nem pszichológus vagyok, hanem vegyész.
Érdekes.
Igen. És ezzel az a probléma igazából, hogy eleve ott kéne, hogy kezdődjön ez a történet, hogy egy ilyen szennyvízkezelő rendszernél egy szakképzett vegyész vagy akár csak egy vegyész technikus kéne házon belül alkalmazva legyen, aki a munkautasítást megírja, karban tartja a gépet. Nem feltétlen az a feladata, hogy üzemeltesse a gépet, de az a feladata, hogy ez a gép ez működjön, és akár frissítse a munkautasítást, hogyha van arra lehetőség.
És hogyha szükség van rá?
Igen, hogyha szükség van rá, korszerűsítés szempontjából van rá lehetőség. Ezzel kapcsolatban egyébként egy érdekességet felhozok, ugye biztos hallottál már arról az ilyen kifejezés, hogy galvánüzem, vagy...
Persze.
Igen. Ez a fém megmunkáló iparban egyébként egy tágabb fogalom, mint amire számítanál, és például az egyik ilyen dolog az a krómozás itthon, mint akár esztétikai, akár funkcionális bevonat képzés. És például találkoztam már olyannal is, hogy az előkezelési technológiát azt korszerűsítették, bevettek új lépéseket, viszont a szennyvízkezelő rendszer az nem volt hozzá korszerűsítve, és például a krómot, hál' Istennek, a nagyobb súlyban szennyező dolgot, azt kivették a rendszerből, azt ki tudta a rendszer venni, de például az olajokkal nem csinál semmit a rendszer, és az ment ki a csatornába. Erre is volt egy példa. A másik érdekes aspektus, és ezt is egy példán szeretném, találkoztam már olyannal is egy nagy természetes vízünk mellett üzemelő cégnél, hogy az úgymond szocialista időből származó telephelyen működött még ma is a munka, és igazából az akkoriban kialakított elvezetőkbe engedték az acél megmunkálásából származó szennyvizeket megszokásból, mert ugye hova engednéd, hogyha nem a kijelölt részre a telephelyen.
Csak nem mindegy, hogy mit enged bele.
Nem mindegy, hogy mit és hogy hova. Tehát, hogy a csurgalék abból abban az elvezetőben akárhova mehetett. Tehát, hogy tippem szerint akár a nagy víztesbe is, amiről szó van. Ja.
Magyarán megint ne akarjuk tudni, hogy hova jutott és mi jutott.
Ne. Igen.
Ugye van pozitív példád is.
Igen. Tehát azt azért tegyük hozzá, hogy itt nem tudatos környezetszennyezés történik. Tehát például...
De akkor mi történik, ha nem tudatos?
Igazából...
Persze, ez egy filozófikus kérdés, nagyon messzire tudna minket vinni, az inkább költőkérdés akart lenni.
Tehát hanyagságból, vagy az ismeret hiányából adódó környezetszennyezésről van itt szó. Persze, félreértés ne essék, megvan az, aki tudatosan azt mondja, hogy túl sokba kerül, csak engedjétek ki. Bocsánat, hogy használtam csúnya szót, de mert egyébként szívemhez közel álló témahez, és egy kicsit föl tudom magam húzni rajta.
Látszik.
De a legtöbbször egyébként tényleg egyszerű, hogy mondjam, tudáshiány okozza azt, hogy ez hogy működik. És erre például egy jó példa, egy helyen, ahol voltam, ott igazából a pont a szennyvízkezelő rendszert átnéztük, és kiderült, hogy a szennyvízkezelőből a kiengedett szennyvíz az ilyen 11-es pH körüli. Tehát kifejezetten lúgos tartományban van. És amikor így megkérdeztem az ottani dolgozót, hogy ez így mi, tehát hogy ezt így hogy, akkor az volt a válasza, hogy hát amikor jönnek a vízművektől, akkor megnyitjuk a csapot, és akkor hozzámossuk a friss vizet, és akkor ugye elhigul, akkor már nem látszik a mérésben, hogy miről van szó. És ja. De ez se... Tehát ez is egy probléma megoldás volt, nem az ő részükről, nem hanyag, vagy nem ignorancia, vagy nem tudatos környezetszennyezés. Viszont amikor én ezt mondtam a felső vezetésnek, ezt megemlítettem, akkor mondjuk inkább azt, hogy vezetésnek, a felső vezetésig nem jutottam el, kijavítom magamat, de amikor ezt mondtam a felelős személynek, akkor nagyon komolyan vette, és utána jártunk a dolgoknak, hogy mi okozhatta ezt a 11-es pH-t, és kijavítottuk ezt a hibát. Egyébként annyi volt, hogy ugyanúgy technológia váltás történt valamikor az évek során a gyártelepen, és egy vegyszeradagoló és a munkautasítás nem lett hozzáigazítva ehhez a technológiaváltáshoz.
Az ott lemaradt évekkel.
Lemaradt, igen. Mert senki nem... Tehát nem volt ott felelős vegyész, aki tudja, hogy ha lecseréled az A komponens B komponensre, akkor azt hogyan kell korrigálni más vegyszeradagolásnál. Ha érdekel egyébként... Egy olyan dolog áll fent, hogy a vaskloridot és az alumíniumkloridot azt sok esetben más pH-ra kell állítani, hogy
ja, igen.
Tehát a savasítási lépésnél, vagy az első beállítási lépésnél más pH-n kell beadagolni. És a rendszerben gyakorlatilag szabályozottan adagolt, tehát utána lett állítva a savazó része a rendszernek, viszont a lúgozó része már nem lett utána állítva, tehát az még az előző technológiára adagolt.
Aha, tehát az még
az már kimaradt, igen. Uh-huh. És akkor igazából utána jártunk, beállítottuk, és mindenki boldog volt. Tehát, hogy mondjam, van itt lelkiismeret, csak az előtte lévő belegondolás nincs, mert nem értenek hozzá legtöbbször.
Ehhez kapcsolódna a következő kérdés, hogy a te meglátásod szerint ezeket a problémákat, amikre már beszélünk egy ideje, mi indukálhatja?
Hogyha szűk látócsövön nézed, vagy rövid látócsövön nézed, akkor ugye a szakértelem hiánya az, hogy nincs ott egy személy a szennyvízkezelőnél, aki tudja, hogy mi történik, tudja üzemeltetni. De hogyha tágabb irányból nézzük meg, és ez már beletartozik a a nem szakmai oldalába, akkor ennek van egy ilyen társadalmi és gazdasági oka is. Tehát hogyha belegondolsz abba, hogy nincs pénz arra, hogy nincs benne a költségvetésben, hogy egy szakember ott legyen alkalmazva, vagy esetleg nem is foglalkozunk vele, mert annyi költség, hogy nem tudjuk a termelésbe beleszámolni. Tehát ugye ideális esetben a hulladékkezelés és a hulladéktermelés az a termék árába bele van számolva.
Mármint hol?
Tehát, ha gyártasz egy terméket.
Azt értem, csak van, ahol bele van számítva?
Igen, mondjuk a fejlett nyugati országokban. Igen. Ami, igen, tehát mondjuk a Balkántól nyugatra. Igen. Persze, tehát hogy alapvetően ezek bele van. Egyébként félreértés ne essék. Itthon is vannak nagyon szigorúan és nagyon jól üzemelő üzemek, főleg az autóiparba beszállító üzemek többsége, ők szigorú auditokon mennek át. Tehát nekik meg kell felelniük. Ők náluk nincs appelláta. De vannak kisebb üzemek, ahol ezek elcsúsznak egy kicsit. Igazából tényleg a végére már ott tartunk, hogy nincs karban tartva a szennyvízkezelő rendszer, a hulladékot illegálisan visszük el, mert nincs rá pénz, és igazából nem az történik feltétlen, hogy ezt a pénzt sajnálják rá, hanem hogy nem tudják a verseny miatt beleszámolni az árába a terméknek. Tehát a gazdasági helyzettől is függ, hogy mennyiért tudja eladni azt a terméket, és az annak milyen költségei vannak. És hogyha ahhoz, hogy versenyezni tudjon, ahhoz ezek kellenek, akkor sajnos meg fogja tenni. Tehát ez meg egy másik gazdasági nyomás része, a szakértelem hiány mellett természetesen.
Ez minket nagyon messzire vinne, hogyha elkezdenénk beszélgetni.
Igen, igen.
Az egész beszélgetés során egyetlen egy kérdés fogalmazódott meg bennem, ez már csak ilyen költői kérdés, amire nem mi fogjuk megadni a választ, az, hogy mi lesz veled magyar nehézipar. És hát erre szerintem nem mi adjuk meg a választ, hanem ettől sokkal magasabb pozícióban lévő emberek. Úgyhogy inkább én csak azt mondom, hogy én köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy elmondtad nekünk ezeket a dolgokat, amiket te találkoztál, és hát remélem, hogy előbb-utóbb, inkább előbb ezek a dolgok megfordulnak, és pozitív irányt vesznek. Szóval tényleg köszönöm szépen, hogy eljöttél, és beavattál minket szerintem egy olyan dologban, amiben az átlagember nem találkozik minden nap, és ezek a kis sztorik, azok kimaradnak azért. Úgyhogy
hát érdekes aspektus, ez biztos.
Igen, úgyhogy ez a rész, ez ilyen figyelemfelhívó célzattal készült. És hát köszönjük szépen a megtisztelő figyelmeteket. Sziasztok!
Sziasztok, köszönjük!